ma választások vannak, és nem csak az egész ország, hanem hát mondhatjuk nyugodtan, hogy az egész világ figyel a választásokra, tehát vannak helyzetek, vannak döntések, amelynek súlya van, és meghatározza az elkövetkezendő időre az életünket. Tehát nekünk hívőknek is szükséges az, hogy igenis részt vegyünk a társadalom életébe. Isten beletett minket ebben a világban, nem-e világ szerint vitézkedünk, nem-e világ szerint harcolunk, de viszont vannak világi kötelességeink is. Meg kell tenni bizonyos fizikális dolgokat, Ószövetségben olvastuk, Dávidnak is meg kellett tenni, másoknak is meg kellett tenni, és bizony fontos az, hogy részt vegyünk a döntésekben. Na, a mai tanításnak éppen ezért az a címe, hogy a döntéseink súlya, hogy minden döntésünknek súlya van, minden döntésünknek következménye van, és mint már az elején elmondtam a bevezetőben, én nem a politikai vetületét szeretném ezt felétek közölni, hadd mondjam el mindjárt az elején, hogy mi a Krisztus Szeretete Egyház nem támogatunk semmilyen politikai pártot, nem fogadunk el mi sem támogatást tőlünk, mi egyetlen egy feladatunk van, amivel Krisztus megbízott bennünket, hogy Isten igéinek a hirdetése. De az nem azt jelenti, hogy a fejünkbe dobjuk, tehát a homokba dugjuk a fejünket, hanem vannak körülöttünk helyzetek, események, amire reflektálni kell, és az egyháznak, a hívőknek kötelessége az, hogy megfelelő tájékoztatást adjon, nyilván a Biblia alapján. Jó, tehát ez nagyon fontos. Ha még nem mentél el szavazni, biztatlak, bátorítalak, hogy tedd meg, ez egyrészt kötelességünk. Mi nem fogjuk megmondani, hogy kire szavazzál, de a Biblia beszél arról, hogy ki az, akiket ne válasszunk, és kik azok, akik nem Isten igéje szerint, nem Isten céljai szerint munkálkodnak. Ugye, tehát aztán nem titok senki számára, hogy ami a fizikai szinten manifestálódik, ennek szellemi háttere van. Tehát azt mondja, hogy nem a láthatók szerint vitézkedünk, hanem az szerint, amik a szellemiek, ugye szellemieket szellemiekhez szabván. Tehát meg kell, hogy frissüljünk a szellem által, hogy lássuk azokat a szellemi háttereket, amik a fizikai manifestációk mögött állnak, és bizony látunk olyan jelenségeket, ami nem a Krisztus szerint való, és a Biblia beszél az Antikrisztusról. János már beszél arról, hogy az Antikrisztus az már eljött, és már ebben a világban van, és hogy sok Antikrisztus támad, ezt a János első levelében olvassátok. Fogunk erről részletesebben beszélni. Tehát ahhoz, hogy mi reálisan lássuk a helyzetet, akkor mindenféleképpen Isten igéjén keresztül kell látni, és meg kell újulni, meg kell frissülni a szellem által. Jézus meghalt, Jézus feltámadt, és ugye Jézus fizikailag is jelen volt a tanítványai között, de ő elvégezte, bevégezte a munkát, és nem véletlenül küldte el a Szent Szellemet, hogy a Szent Szellem vezessen bennünket. Tehát nekünk hívőknek, teljes evangéliumi hívőknek, szellemmel teljes hívőknek kell, hogy legyen egy másfajta látásunk, mint a világnak, és kell, hogy meglássunk olyan dolgokat, amiket a világ nem lát meg. A világtól nem elvárható, hogy meglássa. Tehát a szellemi látás kell, hogy legyen a célunk, hiszen Isten szelleme nélkül nem tudjuk értelmezni Isten igéjét sem. Jézus vissza fog jönni. Tehát egy olyan korszakváltás előtt vagyunk, nem tudjuk, hogy mennyivel, ami be fog következni erre a világra, és azok a fizikai mozgások, azok a politikai mozgások, vagy a világban történő események mögött mind szellemi erők állnak, és minden abban az irányba hat, hogyha ezt megnézitek, ami az utolsó időkre meg van írva. Az antikrisztusi erők felerősödtek. Tehát ezt látni kell, a szellemi hátteret. A következmények azok csak ennek a következményei. Tehát már János 2000 évvel ezelőtt mondta, az antikrisztusi szellemiség az jelen volt, és jelen van most is. Sőt, odáig fog majd fajulni a helyzet, hogy maga az antikrisztusi színre fog lépni. Ez az én olvasatom szerint azt jelenti, hogy az antikrisztusi erők győzedelmeskedni fognak. És ezek az erők, ezeket folyamatosan látjuk erősödni. A mindennapi életünkben, a politikában, akár a magyar politikában, a közbeszédben, ami nagyon-nagyon-nagyon eldurvult olyan mértékben, hogy én nem tudom, hogy van-e már ettől lejjebb. És ugye tegnap, én egész nap, amikor szolgálok, az igével szeretem tölteni az időmet imádságba, csak tegnap elkövettem egy hibát, följött egy hirdetés, vagy nem is egy hirdetés, egy olyan dolgot dobott föl a Facebook, hogy egy koncentről, ami nagyon felháborított. Tehát iszonyatosan, megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon mély hatással volt rám, az, hogy hova lehet süllyedni erkölcsileg, hogy egy 100 000-es tömeg, ahol gyerekek vannak jelen, fiatalkorúak vannak jelen, egy előadó a nemi szervét mutogatja nyilvánosan, terrorista, náci, antiszemita jelszavakat üvöltöznek, skandálnak. Én azt mondom, hogy ide eljutott a világon nem csodálkozunk, mert a világ az ilyen, ez két nappal ezelőtt, ezen még egyébként a világ is fölháborodott, és egy dolog, ami engem nagyon-nagyon elszomorít, hogy keresztények, akik magukat krisztusiaknak mondják, azok is támogatnak ilyen erőket, akik ezt a fajta megnyilvánulást támogatják. Én azt hiszem, hogy egy nagyon-nagyon mély szellemi sötétségbe kell lenni ahhoz, hogy valaki hívőként, keresztényként, teljes evangéliumi hívőként ne lássa, hogy ezeket az erőket kimozgatja. Tehát amit látunk, az csak manifestációja valaminek. És menjünk csak tovább, majd mindjárt nézzük az Abcsel 17-16-ot, ez most, ahogy a dicséret folyt, jegyeztem föl ezt az igét még az alkalom előtt. Nézzük meg, hogy nem új jelenségek ezek, tehát igazából semmi új nincs a nap alatt, hanem amik most vannak, azok már megtörténtek. Abcsel 17-16, ezt az igét nem adtam le, mert nem. Ugye Pál, amikor kimegy az Areopágoszra prédikálni Athénben, és nézzük meg, hogy egy keresztényt, amikor nem kívánt jelenségek vannak, amikor olyan antikrisztusi, sátáni megnyilvánulások vannak, akkor ezt egy keresztényt a szellemébe fel kell, hogy háborítsa. Legalábbis, hogyha fogékony a Szent Szellem hangjára. És nézzük meg, hogy ez Pálnál is ugyanígy történt, a 16-os vers. Athénben pedig, amikor azokat várá pár szelleme háborog vala ő benne, látván, hogy a város bálványokkal van tele. Pál apostol azt látta, hogy egy pogány város, idegen isteneket, bálványokat imádnak az igaz Isten helyett. Ez őt felháborította. És az érthetetlen a számomra, hogy ilyen jelenségek, amik előfordulnak, hogy nem háborítják föl a hívőt a szellemében, a lelkében, és hogy nem utasítja el ezeket az antikrisztusi jelenségeket. És miután megosztanak keresztények, a közösségi médiának óriási ugye, szerepe van ebben az egészben, hiszen mindenkihez minden eljut, amikor gyűlölködő beszédeket megoszt, és utána a két bejegyzéssel később pedig fölírja Isten igéjét. Nem tudom, hogy te neked ehhez mi a hozzászólásod. Te, mint keresztény, te, mint hívő, te, mint Krisztus követője, ha ez téged nem háborít föl, akkor valami másfajta szellem lakik benned, és nem Isten szelleme. Ez fel kell, hogy háborítson bennünket. Én azt látom, és többen osztják ezt a véleményt, hogy a sátán nagyon megcélozta. A sátánnak a célpontja a mai fiatalok, a mai fiatalság és a mai ifjúság. óriási felelősségünk van ebben, majd szolgáló konferencián ezt fogok erről beszélni, hogy óriási felelősségünk van ennek a korosztálynak. Ugye mindig azt mondják, hogy van egy generációs szakadék. Igen, van, mindig volt, van és lesz. Ugye mondják azt is, hogy a fiatalok lázadók. Igen, azok, te is olyan voltál, én is olyan voltam, meg a mai fiatalok is olyanok, és ez teljesen rendjén van, ez nem egy bűn, vagy nem, ez egy életkori sajátosság. A tinédzser korúak, lázadóak. És most már megcélozták, a sátán megcélozta a 12 évtől 16 évig terjedő korosztályt. Egyszerűen olyan gender ideológiákkal butítják és oktatják, és lázadnak, nem baj, ha lázadnak, a baj az, hogy nem a gonosz ellen lázadnak, hanem a gonosz, a jó ellen lázadnak. Lázadnak a keresztény értékek ellen, lázadnak Isten ellen, lázadnak Isten igéje ellen. Egy megoldás van a számukra, az, hogy van jövő a számukra, és a jövő az Krisztus. És ebben nekünk, és főleg a fiataloknak, szeretnénk kiküldeni a fiatalokat szolgálni. Ma ott tartunk sajnos, oda juttat ez a LMBTQ meg gender őrület, ezeket a drága fiataljainkat, akikért a Krisztus meghalt, akiket Isten szeret, akik egy jobb sorsra érdemesek, mert a hamis mennyországban nem fogják megtalálni a boldogságukat, meg a boldogulásukat. A szexuális kicsapongás, az alkohol, meg a drog nem fogja betölteni azt az űrt, ami bennük van. Mit szeretnének ezek a fiatalok? Szeretnének boldogok lenni, szeretnének egy jobb életet, de ők ezt a jobb életet egy hamis mennyországban látják. Nekik Krisztusra van szükségük, mint minden embernek, mert azt az űrt, ami az emberbe keletkezett belül, az Istentől való elszakadottságot, azt az isteni űrt lehet így is nevezni, talán nem pontos megfogalmazás, senki más nem tudja betölteni, mint maga Krisztus. Mert amikor az ember elszakadt Istentől, akkor ott egy óriási hiány keletkezett, az Istennel való kapcsolat, élő kapcsolat tudja az embert igazából megelégíteni. Mindannyian, akik újjászülettünk, akik befogadtuk a Krisztust, tudtuk, hogy ez az életünkben, legalábbis az enyém egy gyökeres változást hozott. Amit addig szerettem, amit addig a világba, hogy mondjam, gyakoroltunk, ami a világ szerint belefért, az utána már nem fért bele. Utána már megszólalt az embernek a lelki ismerete, megszólalt a bensője, hogy nem ez már nem az én utam. Mint ahogy Pál is megváltozott, miután találkozott a Krisztussal. Nekünk is kell, hogy tényleg egy változáshoz, hogy a 2 Korintus 4:4-et jól ismeritek, hogy az evilág Istene megvakította a hiteklenek elmélyét, hogy ne ássák a Jézus Krisztus dicsőséges evangéliumát, mert Isten képe nem, igen, akkor igen, aki az Isten képe, tehát majdnem teljesen pontosan idéztem, itt látjátok az igét, tehát e világ Istene. Sokan azt hiszik, hogy minden, ami történik a világban, még ateisták is, akik nem hisznek Istenbe, de Isten szidják, hogyha bármi történik, bármi rossz dolog. Ezek az emberek nem tudják azt, hogy ami rossz dolog történik a világban, azt valóban Isten okozza, de nem a mi Istenünk, hanem e világ Istene. E világ Istene pedig a sátán. Jó, tehát vannak olyan vallásos körök, ahol ezt elmondanám, akkor kizavarnának a gyülekezetből, hogy mondanék én ilyet. Nem én mondom ezt a Biblia, azért vetítettük ki az igét, ott olvasod. E világ Istene? Kik azok az e világ? Azok az emberek, akik még a sötétség hatalma alatt vannak. Efézus 2-ben olvasod. Akiket a gonosz vezet, és a gonosz vezet, a bukott emberi természet vezet. Ez a világ. De Isten elválasztotta a sötétséget a világosságtól. Mi a világosság fiai lettünk, és a világosság fiai vagyunk, és nem érthetünk egyet mindezzel. Még nézzük meg a Máté 10:24-et kerestem ki itt az alkalom előtt, amíg úgy hirtelen eszembe jutott, napok óta, hetek óta gondolkodok ezekről az igékről. Máté 10:34. Nézzük meg. Igen, ha a Márk evangéliumába keresem, akkor nem jó. Tehát Máté 10, 34-es. És itt nézzétek meg, hogy Jézus világosan beszél arról, hogy az ő eljövetele, ugye nyilván ugye békességet hoz a hívőnek, ez a békesség, ez egy belső békesség. De itt Jézus azt mondja, hogy ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak-e földre, hanem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hogy nem, hogy fegyvert. Miről beszél itt Jézus? Milyen fegyvert? És akkor itt a végén elmagyarázza. Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támasszak az ember és az ő atya, és a leány és az ő anyja, a menny és az ő anyósa között. És hogy az emberek ellensége legyen az ő háza népe. És itt a 37-es igevers, ez egy nagyon-nagyon kulcs ige. Aki inkább szereti atyát és anyját, hogy nem engem, nem méltó én hozzám, és aki inkább szereti a fiát és lányát, hogy nem engem, nem méltó én hozzám. Jézus világosan mondja, hogy el fog választódni még házon belül is azok az emberek, akik a krisztusi értékeket képviselik, akik a Krisztust követik, akik az ő igéjét követik, és azok, akik úgymond látszat keresztények, csak a szavak szintjén szeretik Jézust, de az ő tanításait azt pedig megvetik. És azt mondja, hogy igen, és meghasonlik, igen, a családon belül vannak ma meghasonlások, ideológiai meghasonlások, politikai meghasonlások, és ez pontosan a sátánnak a terve. Bár Jézus mondta, hogy ez meg fog történni az ő neve miatt, hiszen megoszlott a zsidóság is, voltak a messiás hívők, voltak a messiás tagadók, akik visszautasították a messiást. Jézus mondja szintén a Mátéban 23-ban, hogy a szúnyogot megszűritek, mondja a farizeusoknak, a tevét pedig elnyelitek. Ma ugyanez a helyzet. A világ elakad az apró részleteken, és az ördög odadob egy gyufaszálat, és megpróbálja gerendává vagy hatalmas kerítéssé nagyítani, miközben nem veszik észre az emberek a lényeget, hogy mi folyik itt. Itt valójában egy korszakváltás folyik. Közeledünk a végidők beteljesedéséhez, amikor az Antikrisztus majd nyíltan színre fog lépni. És elmondom nektek, hogy az Antikrisztusra fog szavazni mindenki. Mert különben nem tud a hatalomra jutni. Tehát valahogy hatalomra kell, hogy kerüljön. És hatalomra is fog kerülni. Hisszük, hogy akkor mi már az Úrral leszünk a mennyben, ebben nem fogunk részt venni. Tehát egy démonikus nyomás van a keresztényeken, és ezeket mindenképpen valahogy fel kell dolgozni. Tehát meg kell, hogy maradjunk a szellem szabadságában. A döntéseinket értékelni, tehát itt a döntéseink súlya, azt a szellem szabadságában és az igének megfelelően, Isten igéjén keresztül kell, hogy vizsgáljuk és nézzük ezt a világot. Hogy meg kell nézni, hogy mik itt az aktuális célok. Mi a célja az Antikrisztusnak? Az, hogy Antikrisztus, ugye, hogy elfordítsa az embereket Istentől, Isten igéjétől, és a keresztény értékektől. Tehát nem szeretné, hogy a keresztény értékek megmaradjanak, és azt sem szeretné, hogy a gyülekezetek tudjanak működni. Egyelőre a gyülekezetek az Isten templomának az oszlopa, mondja a Timóteusz levélben Isten igéje. A sátán semmiképpen nem szeretné. Tehát meg kell határozzunk viszont egy pozitív jövőképet, mert minket nem szabad, hogy félelemmel töltsön el az, ami a világban van. Mi tudjuk azt, hogy merre megyünk, tudjuk azt, hogy mi a mi célunk. És mi Isten királyságának vagyunk az állampolgárai. És ugye vajudás van mindig a szülés előtt, tehát ezt a nők tudják, akik szültek, de ahhoz, hogy valami megszülessen, az vajudik. Az egész világ is vajudik, mondja a római levél, és ugye várják az Isten fiainak a megjelenését. Tehát még a teremtett világ is vajudik. Tehát van egyfajta vajudás, tehát mint mondtam, egy korszakváltás előtt állunk, és ennek a korszakváltásnak a folyamatai, ezek elkezdődtek. Itt játszódnak le a szemünk előtt a történelem színpadán. Tehát az irány, hogy megnézzük, hogy most már ezeknek az előjelei, vagy akár a kezdete is lehet, ami most történik. Mindenképpen csak előjelek, nézzük meg a világot először. Tehát ahhoz, hogy megértsük az egésznek a lényegét, akkor el kell néznünk Közel-Keletre. Nézzük a mai politikai történések, az iráni háború. Tudni kell, hogy Irán az Perzsia, és ott kétféle népesség, síita és szunita népesség lakik, és van egy úgynevezett eszkatológiai elvárásuk. Az eszkatológia az a világ végét jelenti, tehát ezt így fogalmazza meg a teológia hivatalosan, azért mondom el ezt is, hogy ha halljátok, akkor tudjátok, miről van szó. Ugyanúgy van a zsidóknak egy világvégi képük, ugye ők várják a messiást. Az iszlám kit vár? Az iszlám várja a Magdit, tehát hogyha foglalkoztatok valamennyit, nem kell belebonyolódni ebbe nagyon, csak ők várják szintén a megváltójukat, várják a Magdit. Majd a Magdi föl fog támadni, aki meg le fogja győzni az Antikrisztust, le fogja győzni az ördögöt. Számukra ki az ördög? Mit gondoltok? Nem, Izrael. Az első számú főördög az Izrael. A második számú főördög Amerika. Így van, és a nyugat. Tehát ez a nyugati civilizáció. Tehát amikor ők harcolnak, ennek szellemi háttere van. Hogy értsétek ezt az egészet. És ez a szellemi háttér, ez egy antikrisztusi háttér. És ők most abban bizonytalanok, tehát hogy legyen béke, ne legyen béke, ugye mi ezt látjuk, meg ezt olvassuk az újságban. Mi áll emögött valójában? Az a szellemiség, hogy ott még nem tudják, ők még azt nem tudják, hogy most fog-e eljönni a Magdiuk, vagy nem, és attól teszik függővé, hogy harcolnak tovább, vagy nem harcolnak tovább. Ők tudják azt, hogy a végén lesz majd egy harc, és ők úgy gondolják, hogy el fog jönni majd még Jézus is, segíteni fogja a Magdit, és a világon be fogják vezetni a sariát. Ez az ő hitük. Ez mozgatja őket. Egy európai, hogyha nem ismeri az ő szellemi hátterüket, soha nem fogja megérteni, hogy mi folyik ott. És nem kell aggódni, mert lesz béke. Kell, hogy legyen béke, ugye? Mert az Antikrisztus mikor fog eljönni? Így van, és lesz majd egy végső háború is, ez fogja mozgatni, ami az egész világot Izrael ellen viszi, ezekkel 38 Gog-Magog háborúja. Majd lehet, hogy erről is fogok egy kicsit beszélni, hogy megértsük ennek a szellemi hátterét. És itt vannak a keresztények, itt vagyunk mi, aki messiás hívők vagyunk, akik itt vagyunk 2000 éve, és mi ellen folyik ez a szellemi harc? Az Antikrisztus mit szeretne? Elpusztítani a kereszténységet. Tehát nyugodtan beszéljük. Igen, ha megnézzük, Istennek terve volt valószínű azokkal az egyházakkal, akik voltak az elmúlt történelem folyamán, tele számos hibával és istentelen dologgal, de az egyház mégis megmaradt. Az, hogy ma olvashatod a Bibliát, és Istennek ezzel célja volt, terve volt. Istennek terve volt az 1700-as években a reformációval is, hogy megreformálják Isten igéjét, tehát újra abból a romlottságból, amiben az egyház került, kikerüljön. És az 1900 éves évek ellek az elején pedig a neoprotestáns, a teljes evangéliumi gyülekezetek egy ébredés jött el, és Istennek ezzel is célja van. Az, hogy újra a szellem erejével, újra visszatérjünk azokhoz az apostoli időkhöz, és ahhoz az apostoli hithez, ami képes megváltoztatni az emberek szívét, az emberek belsejét. És egy dolgot kell látni, hogy mi örök értéket képviselünk. Mondják, hogy konzervatívak, meg mondják, hogy öregek, mondják a fiatalok. Persze mi is azt mondtuk az öregekre, hogy öregek, és ez így van. És nem feltétlenül értettünk egyet az öregekkel, sőt, a szülőkkel se értettünk egyet mindenbe. Nyugodtan az idős korosztály most bólogathat, vagy mondhatja, hogy nem így van, de ő is tudja belül a szívébe, hogy sok mindenben nem értettünk egyet. A nagyszüleinkkel se értettük egyet. Ugye, a papa megint azzal viszont, mi volt régen. A frászkarikát érdekel, ugye? Fiatalként ezt az ember így éli meg. De egy dolog az viszont megvolt, az időseknek a tisztelete. Függetlenül attól, hogy nem értettünk egyet velük, sok mindenben lázadtunk ellenük, és lázadók voltunk. Akkor is voltak, én már nagyon rég voltam 20 éves, van az már 50 éve is, de ugyanilyen lázadó voltam. Annak idején egy étteremben felszolgálóként dolgoztam, és bementünk öten, mondta a főnök, le kell vágatni a hajunkat. Mi volt akkor a divat? Mi volt, ami megbotránkoztatott mindenkit, mert nem csak mosolyognak a fiatalok, meg tudom érteni őket, a hosszú haj. Ha valakinek hosszú haja volt, hát az huligán, volt olyan előad, akinek hosszú haja volt, tehát az volt a negatív példa. És mondta a főnök, vágassuk le a hajunkat. Mind az öten hazamentünk, és ott hagytuk a munkahelyünket. Óriási lázadás. Persze, mi a lázadóknak a sorsa? Ugyanaz, ami a miénk volt is. Mondta, hát jó, oké, nem muszáj nekem, elvehetek én. Szerintem a havalom a vagont rakni. Egy hónap után kiderült, hogy hát talán lehet, hogy jobb volt az előző munkahely. És akkor elintézte jó édesapám, hogy a főnök hívjon vissza, mert ugye a büszkeség az nem engedte, hogy én oda menjek, és akkor visszamentünk. Tehát ez csak egy példa a saját életemből. Gondolom, te is a te életedből is tudnál hasonlót. Tehát olyanolyan lázadók voltunk. Tehát nem bántani szeretném a mai fiatalokat, a tizenéveseket, nagyon szeretjük őket, és Isten még jobban szereti őket tőlünk. Hanem az, hogy a világosságra van szükség. Lehet lázadni, nem baj, ha lázadnak, de a gonosz ellen lázadjanak, és ne a jó ellen. És nem érthetünk egyet olyan sátáni, ördögi dolgokkal, amik folynak. Mi a probléma, mi a másik helyzet, amit az ördög szeretne kicserélni? Tehát ez a vókőrület, genderőrület, LMBTQ propaganda. Szeretnék átvenni a gyerekeknek, ezeknek a gyerekeknek a nevelését. Nézzétek meg, hogy mivé fajultak. Ezek a gyerekek, mint a használja őket az ördög, mint a katonáit, plakátokat gyújtogatnak, akármiket csinálnak, és ugye még nem is büntethetőek, mert kiskorúak. Tehát eszközként használja őket az ördög, kihasználja őket, és ez nem jó nekik. Valahol talán belül ők is érzik, és nagyon jó volt látni azért, hogy nem volt mindenki fogékony erre, és nem minden fiatal ilyen, és ezt nem jól értsétek, amit mondani akarok, az, hogy a Krisztusra van szükségük, és a fiatalokra van szükségünk, azokra a fiatal prédikátorokra, akik el fognak menni hozzájuk. Mert én hiába megyek már el hozzájuk, mit akar itt ez az öreg ember, egy 20 éves, meg egy 10 évesnél, most 40 évesen kezdtünk el szolgálni, akkor a mi korosztályunkat meg tudtuk szólítani, és oké. De látni kell ezt is, hogy a fiatalokat fogják elfogadni. És mindegy, hogy kidobja a fuldoklónak az úszógumit, csak valaki dobja. És óriási felelősségünk van azzal, hogy igenis a fiatalok elmenjenek szolgálni, és szolgáljanak Isten igéjéből. Mindegy, hogy kész vannak, vagy nincsenek készen. Sose lesznek készen egyébként. De el kell menni, és meg kell nyitni a szánkat. Jó? Tehát lázadni lehet. Tehát végül is a lényeg az, hogy a gonosz ellen Zakariás 4:6 azt mondja, és felele szól a néken mondván, ismeritek az igét. Az Úrnak beszéde Zorobábelhez mondván, nem erővel, sem hatalommal, hanem az én szellememmel, ezt mondja a seregek ura. Nem erővel, nem hatalommal, hanem az én szellememmel. Én nem tudom meggyőzni a fiatalokat, sőt a fiatalok sem tudják meggyőzni a fiatalokat. De Isten szelleme rajtuk keresztül képes elvégezni a munkát. Isten szelleme bizonyságot tesz Isten igének az igazsága mellett. Jó? És nyilván a hatalom az néha fizikai eszközökhöz is kell, hogy nyúljon, hiszen gondoljatok bele, hogy ha a gonosz nem lenne megfékezve, ha nem lennének törvények, mi lenne ebbe a világba? Mindenki azt tehetne büntetlenül, amit akar. Ugye láttuk ezt Dávid esetében, amikor Amnont nem büntette meg azért, hogy megerőszakolta a húgát. És nézzétek, ma mi folyik a világban. Ma vannak olyan emberek, vannak olyan idegen kultúrák, ahol a nőket az állatokkal teszik egyenrangúvá. Feleségem olvasott föl nek a megölt ajatollaknak egy nyilatkozatát, hogy a nők azok állatok, és a férfi azt csinálhat vele, amit akar. Hirdetik ők. Most gondolj bele, tehát ennek is egy szellemi háttere van, egy ideológiai háttere van. És ide jönnek ilyenbe, akik ebbe szocializálódtak, ebben nőttek föl, ezek az emberek ide jönnek, ezek nem tisztelik sem a törvényt, sem Istent, sem embert, és ezek ezt teszik, úgy bánnak a nőkkel, ahogy ők gondolkodnak róla. Szélsőségesek nyilván. És tele van ezzel egész Európa. Mi ezzel megint a cél? A szellemi hátterét nézzétek. Az, hogy az antikrisztusi erők uralni akarják egész Európát, el akarják foglalni. És ha elolvasod az utolsó idők történéseit, borzalmas történések lesznek. És nézzétek meg, hogy ennek az előkészülete folyik. Ennek az előkészülete most folyik. És ugye Róma 13.4 azt mondja a hatalomról, nem a hatalom ellen kell lázadni, be kell tartani a törvényeket, vannak törvények, és nekünk is vannak törvények, és azokat meg kell tartani. Tehát egy hívőnek, egy törvénytisztelő állampolgárnak kell lenni. Ugye felolvastam Pál apostol mit mondott, akit tényleg a hatalom meghurcolt, megverték, sőt még a végén ki is végezte a hatalom. De akkor is azt mondja, hogy engedelmeskedjetek a felsőbb hatalmasságnak. Ma, akik nem tisztelik sem a törvényt, sem a hatalmat, senkit, mit lehet várni? Hova fog ez vezetni? És mindez minek a következménye? Egy erkölcsi süllyedésnek a következménye. Szodoma és Gomora időszakát éljük, majd ezt mindjárt meg is nézzük a Lukács 17-ben, hogy ugyanaz történik. Az erkölcstelenség az mit hoz magával? A gazdasági válságot, romlást hoz minden területen, és ez a sátánnak a terve. Azt mondja a hatalomról, Róma 13.4, mert Isten szolgálja ő a te javadra. Tehát a törvény az mindannyiunkat véd, mindannyiunknak a javát szolgálja. Ha pedig gonosz cselekszed, félj, mert nem ok nélkül viseli a fegyvert, mert Isten szolgálja bosszúálló haragra annak, aki a gonosz cselekszik. Ez lenne a hatalomnak a feladata, akiket megválasztunk, vagy akik hatalomra kerülnek, akik a szavazataiddal vagy a szavazatainkkal hatalomra kerülnek, hogy megvédjék az embereket, hogy betartsák a törvényeket. A Biblia szerint ez a feladata. És nézzük meg a következőt, hogy milyen példaképei vannak ma a fiataloknak. Kit követnek ma a fiatalok? Ezt is meg lehet nézni. Kik a példaképek? Hogy azok, akik a példaképeid, azok mit csinálnak, hogy viselkednek? Mert akik velük azonosulnak, ugyanazokat fogják tenni, ugyanazokat fogják cselekedni. És a példabeszédek 16-18 azt mondja, hogy a pusztulás előtt kevésség jár, és a bukás előtt felfuvalkodott szellem. És az embereket nem a józanész, nem a bölcsesség, hanem az érzések vezetik. Ugye a 1 Korintus 2.14 azt mondja, mert az érzéki ember nem foghatja meg Isten szellemének dolgait, bolondságok neki is meg sem ítélhetik, mert csak szellemnek lehet megítélni, szabadon idézve az ige. Tehát azt kell látni, hogy emberek rossz az érzéseiket követik. A gyűlölet képes arra, hogy fölülírja a józan ítélő képességet. Mikor valaki hirtelen megharagszik, akkor nézd meg Mózest. Megharagudott arra a szolgára, aki ütni, verni kezdte az ő népét. Mit csinált hirtelen? Meggondolatlanul megölte. Mi történt? El kellett, hogy meneküljön, őt is meg akarták ölni. Mózes tette fiatal korába. Mit tesz a harag? Láttuk az Absalom lázadását, hogy mit végzett a gyűlölet, amit két évig táplált magába. Két évig, táplálta magába azt a gyűlöletet, hogy a végén megölte a testvérét. Most nem ez történik? Nem akarják az országnak az egyik fele fel akarja akasztani a másikat? Hova jutottunk? Hova jutottunk? És itt ez a mi hibánk is, keresztények hibája. Talán lehet, hogy nem prédikálunk erről eleget. Vagy akiknek prédikálunk, azok tudják, akiknek hallani kellene, azok meg nem hallgatják, meg talán inkább itt van a probléma. Hova jutottunk? A gond az, hogy ezeket az erőket, akik képviselik, azokat hívők támogatják. És nem tudnak különbséget tenni jó és rossz között. Mit jelent ez? Az, hogy nem nőttek föl. Ja, mondják igaz, hogy mi konzervatívak vagyunk, meg öregek vagyunk. Hát elmondom neked, hogy a nap is öreg, de a világosság még mindig onnan jön. Úgyhogy ennyi. Attól még nem kell, hogy sötétségben járjunk, mert öreg a nap. Öreg, jó. Hát jó, a felépített erődítményeket le kell rombolni bennünk. Mit mond Pál apostol? Hogy mindenkibe felépülhetnek ilyen erődítmények. Elhiheti a másokról a hazugságot. Hazudnak róla, meg mit tudom én, mindenfélével megvádolják. Aki vezető, az tudnod kell, hogy fog kapni hideget, meleget. Tudom, magunkról is, én voltam már minden, csak anyagyilkos, nem, de lehet, hogy még az is. Nem tudom, hogy miket állítottak rólam. Ha ez engem visszatartott volna abba, akkor becsuktam volna a Bibliámat, azt elfutottam volna valamerre. De ha valaki vezető, kritika fogja érni, jogos és jogtalan kritika. És ez így van minden vezetővel. És lehet kritizálni engem is, meg másokat is, mert én ugyanúgy nem vagyok tökéletes, mint az összes többi vezető. Tehát lehet. De az, hogy a minden józanész felülírja valakit a gyűlölet vezéreljen belül, az nem az isteni fajta szeretet. A másik, ami nagyon fontos dolog. Mindig csak a szeretetet emlegetik a keresztények. És ez rendben van, mert Isten maga a szeretet. De a szeretet az nincs ellene az igazságnak, soha. Nincs igazság nélkül szeretet. Jó? Tehát nem, amikor a szeretetet gyakoroljuk, akkor nem sérülhet az igazság se. Amikor a bűnözőt megbüntetik, akkor jaj, nem járnak a bűnözővel szeretetbe. Hát ha a róka ellopja a tyúkodat, akkor kivel jár szeretetbe? A rókával vagy a tyúkoddal? Valamelyikkel nem kell szeretetbe járni, igaz? Tehát ha hagyod, hogy a róka megegye a tyúkjaidat, akkor a tyúkkal nem jár szeretetbe. Ha meg elvered a rókát, akkor meg a rókával nem. Jó? De van egy igazság is, nem? Ami eldönti a dolgot. Na, jó, csak egy nem biztos legjobb példa, de ez jutott eszembe. Tehát mit mond 2 Korintus 15? Hogy lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, mely az Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Amikor elfog bennünket az indulat, a gyűlölet, az ítélkezés, akkor bele kell bújni Isten igéjébe. Nem szabad, hogy ez vegye át az irányítást az életünk fölött, a bölcsesség és a józanság ellenére. A szabadságnak a félreértelmezése. Ugye ma mondják, hogy emberek nem szabadok. Hát, hogy mondjam, a szabadsággal nincs semmi probléma. Azzal van a probléma, valaki ezzel rosszul él. Hálát adunk Istennek, hogy ma egy olyan országban élhetünk, függetlenül attól, hogy ki mit mond, lehet mindent csinálni. Egy közel 100 000 fős tömeg előtt lehet üvöltözni, lehet szidni a kormányt, lehet szidni bárkit, lehet szidni az ellenzéket másik részről, és ezt teszik. Ha ezt mondjuk megcsinálnád egy úgymond demokratikusnak mondott Németországba, akkor lehet, hogy a lakásodban 2 hét múlva a migránsok laknának. Csak mondom, hogy ma egy függetlenül attól, hogy mit gondolsz erről. Jó? Tehát a sátán, azt mondja, a 1 Korintus 10:23-at azért még olvassuk el. Mindent szabad nekem, de nem minden használ. Mindent szabad nekem, de nem minden épít. Meg kell nézni, hogy amit teszek, az épít engem, az előre visz engem, vagy hátráltat. Mert minden döntésünknek súlya van. Minden döntésünknek lesz egyfajta következménye. A sátán az, aki kényszerít. A sátán az, aki függőséget okoz. És megvannak ehhez az eszközei. A sátán többféleképpen nyilvánul meg. Ádámhoz és Évához hogy közelített? Nem azt mondta, én vagyok a sátán, és át akarlak verni téged. Nem is üvöltözött vele, nem is kényszerítette, hanem fölkínált neki lehetőségeket. Majd fogjuk nézni Jézus megkísértését. Ott ugyanez történt. Szépen jön. Aztán van, hogy agresszív. Ugye látjuk a démon megszállottat, aki a gadarai megszállottat, hogy nem mertek az emberek arra menni, mert agresszív volt. Tehát az agresszivitás is, a ravasság, a csalás, a hazugság, ez mind a sátánnak a munkája. Jó, tehát nagyon sokan vannak emberek, akik mindenféle bölcsesség nélkül ugye kiabálják, hogy változás, változás, változást akarunk. A kérdésem az, hogy minden változás jót hoz. Igen, vannak esetek, amikor változtatni kell. Vannak az életünkbe, most a magánéletünkön, keresztény életünkről, van, amikor változtatni kell. És ha nem változtatunk, az baj. Van ugyanilyen a gyülekezet életében, hogy változtatni kell. Van, hogy megosztják a gyülekezetet. Átéltünk mi is szakadást. Abszolút nem vagyok rá büszke, és nem is szeretek rá gondolni se. Borzalmas dolog, amikor, de mi a sátánnak az eszköze? Az, hogy viszályt keltsen, az, hogy megossza az embereket, megossza a hívőket, megossza a politikával most. De nézzük meg, hogy mi történik, amikor mondjuk azt, hogy cseréljük le a királyt. Dávidot le akarta cserélni a fiam. Igaz? Tehát Absalom. Olvastuk a múlt, ha nem hallotta előző üzenetet, 3 héttel ezelőtti üzenet. Hallgass meg, le akarta váltani a fia. Úgy szerinte Dávid nem jó király. Elkezdte az embereket csábítani, a Dávid kenyerét ette, ott nőtt föl az udvarba. Semmit az égvilágon még nem tett le az asztalra. Lázított, tele volt dűvel, tele volt haraggal, tele volt mindenfélével, és ő akarta király lenni. És mi lett ebből? A lázadóknak mindig ez a sorsa. Ha megnézzük a pusztába, ki ellen lázadtak? Hát a vezető ellen, az egyetlen ember ellen, aki a pusztán át tudta őket vinni, akinek kapcsolata volt Istennel. Mózes ellen lázadtak. Mi lett a lázadók sorsa? Elvesztek. Elvesztek. És ez a lázadóknak a sorsa. És mindig ez a vége, és mindig ez a sorsa. Azok is, akik lázítanak, meg sajnos a követőik is, akik becsapott, ártatlan, jóra való emberek egyébként. Megtévesztette őket az ördög. A lázadás az mindig ugyanúgy történik. Változás, változás. Rúgjuk ki Mózest. És mi lesz utána? Hogy mentek ki a pusztából? Ez olyan körülbelül, mint hogy fönt van a repülőgép a levegőbe, utáljuk a pilótát, rúgjuk ki. Tegyünk oda egy olyan pilótát, aki még sose vezetett, cseréljük ki a személyzetet, aki még sose. Mi fog történni, akik a gépen utaznak? És mi lesz utána? Én a világban nagyon sok képzésen vettem részt, akkor még nem voltam teljes evangéliumi keresztény, de a világnak is volt egy bölcsessége. Azt mondta az egyik nagyon komoly vezető, nagyon komoly eredményeket ért el, egyébként egy osztrák volt, teljesen mindegy. Azt mondta, hogy ha dönteni akarsz, akkor húzz egy vonalat. Egy vonalat. Tetejére meg egy viszintese, tehát ez akár lehetne egy kereszt is, ezt egy pogány ember mondta. Az egyik felére írt föl az, hogy a döntésemnek, ami a döntésem mellett van, és a másik, ami a döntésem ellen van. Készítsünk egy mérleget. És ma ezt világi emberek tették. Bennünk az Isten bölcsessége van, a bölcsességnek a szelleme van bennünk. És mi lesz a döntésünknek a következménye? Mi lesz a következő lépés? Ha mondjuk egy hatalomátadásról van szó, akkor azt a hatalmat valaki át fogja venni más, nem? Akkor egy 5 éves gyerek kezébe én például nem adnék, mit tudom, én nem engedném oda a volánhoz, hogy vezesse az autót, igaz? Te se tennéd ezt a fiaddal. Egy tapasztalatlan emberre én nem túl sok mindent bíznék, de ez a te döntésed, ez az én látásom. Jó? Tehát azt az embert nagyon-nagyon meg kell vizsgálni. Főleg az, aki embereknek az életére, ezrére, a Biblia tanítja, még azt is, hogy ki lehessen Timóteusz levél, maradjunk a Bibliánál, csak ne menjünk bele jobban, hogy azt az embert nagyon meg kell vizsgálni, hogy ki az, akinek egy olyan hatalmat adsz, ami emberek ezreinek, vagy millióinak, vagy esetleg tízmillióinak, vagy százmillióinak az élete fölött diszponál. Láttunk az elmúlt években a történelemben ebből történelmi tragédiákat. Hatalomra került egy Sztálin, hatalomra került egy Hitler, és mehetnénk tovább, vagy ha még korábban megyünk, volt egy Napóleon, aztán volt sok minden. Egyetlen egy ember, emberek millióinak a sorsát rontotta meg. Meg kell vizsgálni, hogy kicsoda az ember. Mit mond a Máté? 17-16. Gyümölcseiről ismeritek meg őket. Vajon a tövisről szedhetnek-e szőlőt, vagy a bortonrádió fügét? Azt mondja az írás, hogy eképpen minden jó fa jó gyümölcsöt terem, romlott fa pedig romlott gyümölcsöt terem. És ezt nem tudod megváltoztatni. Meg kell nézni azt, hogy milyen szellemi és morális értékeket képvisel. A keresztények mellett van? A kereszténység mellett van? Az ige mellett van? Keresztény egyházak? Nézzük meg, hogy esetleg milyen gazdasági elképzelései vannak. Esetleg egy hamis ideológia áll mögötte. Gender, LMBTQ, woke ideológia lehetne sorolni tovább. Meg kell vizsgálni, hogy kik a barátai. Biblikus ez? Hát akkor olvasd el a példabeszédeket, és akkor rájössz, hogy biblikus. Nem mindegy, hogy ki a barátod. Arról beszél, hogy milyen barátot válasz, hogy a rossz barátok hova vihetnek. Meg kell nézni, hogy milyen közösség, kik támogatják, kik között van, mit képvisel. Ha világiként gondolkodom, ha keresztényként gondolkodom, akkor imádkozom, hogy valóban nézzük meg azokat az embereket, akik jelen problémásak voltak. Ugye ott volt Júdás például, Jézus tanítványa volt. Jó? És megnézhetjük, a Bibliában nagyon-nagyon sok példa van erre. És meg kell nézni azt, hogy fogékony-e vajon a gyűlöletre, a hazugságra. Nézzétek meg Jézust. A tömeg virág vasárnap ünnepelte, ugye most volt húsvét. Mindenki ünnepelte. És ugyanez a tömeg, hogy mennyire manipulálható a lázítók által, gonosz szándékú emberek által, rá pár napra üvöltötték, hogy feszítsd meg, öld meg. Jó, tudjuk, hogy Jézus azért jött, hogy ő meghalljon, és rendben van. És most is vannak olyan események, amiket nem fogunk tudni majd megakadályozni, mert ezek az antikrisztusi erők a legvégén hatalomra fognak kerülni. Mindegy, hogy szavazol. De egy dolgot látni kell, hogy ezek már most jelen vannak, hogy már most el akarják törölni mindazt, ami az istenfélelemre való. Éppen ezért használnunk kell az evangéliumnak az erejét, és használnunk kell a médiát is. Ha az emberek a Facebookon vannak, vagy a YouTube-on vannak, vagy bárhol vannak, vagy YouTube, mindegy, hogy nevezik, vagy az Instán, vagy hol vannak, vagy a TikTokon, oda kell mennünk, és hirdetni kell az evangéliumot. Jó, és a gazdag emberekről látjuk azt, hogy nagyon sok gazdag ember ugye, hitehagyóvá vált. Tehát a gazdagság, ha megnézzük Szodomát, Gomorát, az egy gazdag-gazdag vidék volt, és az emberek elpártoltak Istentől. Nincs probléma a gazdagsággal, hanem az, a pénz szerelmével van probléma. Minden bajnak a gyökere a pénz szerelme. Amikor valaki nem ad hálát Istennek azért, amit Isten adott neki, hanem pontosan az ellenkezőjére használja, hamis befolyásolásra használja, és eltávolodik a szíve Istentől. Hát nézzük meg a Lukács evangéliumba, a Lukács 17-et és a 26-os ige verstől. Lukács 17-et, nézzük meg, hogy mit mondott Jézus, hogy lesz az utolsó időben, az utolsó időkorszakban. És miként Noé napjaiba lett, úgy lesz az emberfiának napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, mind amma napig, melyen Noé a bárkába bement, és eljött az özönvíz, és mindeneket elveszített. Jézus vissza fog jönni, és a világ, aki Isten nélkül való, az el fog veszni. Ugyanúgy el fog veszni. És nézzük a 28-ast. Hasonlóképpen, mint Lót napjaiban is lett, ettek, ittak, vettek, eladtak, ültettek, építettek. De amely napon Lót kiment Szodomából, Tűz és kénkő esett az égből, és mindenki elveszett. Mit mond Jézus? Hogy lesz? Miután Lót, Lót igaz volt Isten előtt, tehát kimenekítette, Ábrahám miatt menekítette ki. Isten minket is Ábrahám, Jézus miatt fog kimenekíteni az özönvíz elől, tehát a világ pusztulása elől, ahogy Lótot kimenekítette, Isten az ő népét is kimenekíti. Ez lesz az elragadtatásnak az időszaka. Ezenképpen lesz azon a napon is, melynek az ember fia megjelenik. Tehát Jézus meg fog jelenni, ugye az lesz az elragadtatás, ez nem a vissza jövetele, hanem pontosan ugyanígy lesz. Tehát mi a mi fő identitásunk elsősorban? Az, hogy mi hívők vagyunk, keresztények vagyunk, a keresztény azt jelenti, hogy krisztusiak vagyunk. Nagyon sokaknak lett ilyen pótvallása, elfordultak a világ fele, a szórakozás fele, és ez lett egy pótvallás, vagy akár a politika, vagy akár bármi más, és ugye ezért való rajongás. És azt is, mérlegelni kell, hogy mik azok az értékek, amelyek esetleg a változással eltűnhetnek, elveszhetnek. Az antikrisztusi erők milyen változást akarnak? Hatalomra törekvő emberek hogyan viszonyulnak a keresztény életre? Föl lehet tenni kérdéseket. Tisztelnek-e másokat? Ugye mi a Bibliának az első, tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú életű lehess a Földön. Még a törvény is írja. Ez a törvény belünk van írva. Hogy tiszteled-e a másoknak a hitét, még akkor is, ha nem mindenben egyezik a tiéddel. Tovább szeretnéd-e, hogyha esetleg mondjuk működhetnének az egyházak? Jó, és meg lehet nézni, hogy ugye itt a barátokról volt szó már a... Jó. Tehát az erköstelen embereknek hasonszülű barátai is vannak. Abba a közegbe, abba a társaságba érzik jól magadat. Miért szeretsz eljönni ide gyülekezetbe, te is? Mert ugyanolyan gondolkodású, ugyanolyan krisztusi értékeket valló emberek és testvéreid ülnek itt. Jó itt lenni, mert együtt vagyunk, szeretetben vagyunk. Még akkor is, hogyha, mit tudom én, néha elfoglalják a helyedet és mérges leszel miatta. Tehát még akkor is jó itt lenni. És hiányzik, ha az ember nincs. Miért? Azért, mert egyformán gondolkodunk. Ugyanaz az értékrendünk, ugyanazt a Krisztus szolgáljuk. És akik nem ezt teszik, hanem pont az ellenkezőjét, ők pedig abban a társaságban érzik jól magukat. És ezt kell látni. Nézzük, hogy milyen életet él, nézzük az Antikrisztusról, beszéljünk egy kicsit. Szóval ne csaljon meg titeket senki semmiképpen, 2 Tesszalonika 2.3 egyébként, 2 Tesszalonika 2.3. Mert nem jön el az addig, amíg bekövetkezik előbb a szakadás, megjelenik a bűn embere, a veszedelem fia. Tehát mi történik? Szakadás lesz. Az elszakadás, Isten elszakít, kivesz bennünket erről, harpazó, fölemel minket, elvisz, ugye mondja a görög, és veszedelemnek a fia. Tehát amíg mi hívők itt vagyunk, addig visszatok tudjuk tartani az Antikrisztusnak a megjelenését. A csapata az már jelen van, kezdettől fogva. Jó, aki ellene és fölébe veti és emeli magát mindannak, ami Istennek vagy Isten tiszteletre méltónak mondatig, annyira, hogy maga ül be az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Saját magát imádatja. Jó? 5. Nem emlékeztek-e, hogy megmondtam nektek ezeket, amikor még nálatok valék? 2 Tesszalonika 2.6. És most tudjátok, mi tartja vissza, amiért csak a maga idejébe fog megjelenni? Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne, csak hogy annak, aki azt még most visszatartja, félre kell tétetni az útból, félre kell tolatnia. Ha megnézzük, ki az, aki most visszatartja az Antikrisztus megjelenését? A gyülekezet. Te. Mert benned van Isten szelleme. És minden, ugye Isten szellemével, tehát nem erővel, nem hatalommal, hanem hanem az ő szellemével kell, hogy menjünk ellene. Tehát amikor szembe jön az emberrel a valóság, ugye föl kell tenni a kérdést, hogy ki a te példaképed, kiket követsz. Mondja a Biblia, hogy egy kis kovász az egész tésztát megdagasztja. Galata 5-7. jól futottatok, kicsoda gátolt meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak. Ugye Pál nem azt mondja, hogy miért nem engedelmeskedtetek a szeretetnek. Itt a törvény és a kegyelem kérdéséről van szó itt ebben az esetben. Hogy az igazságnak miért nem engedelmeskedtek. Ugye mindig csak a szeretetről beszélünk, ami nagyon jó és nagyon helyes, hiszen Isten maga a szeretet, de itt az igazságról is szó van ugyanúgy. A kettő együtt értelmezhető csak, úgy teljes. Ez a hitetés nem attól van, akit titeket hív. Kiskovás az egész tésztát megkeleszti. Bizodalmam van az Úrba ti hozzátok, hogy más értelemben nem lesztek, de aki titeket megzavar, elveszi az ítéletet, bárki legyen. Itt ítéletről beszél, a Biblia nyilván hívő keresztény nem megy ítéletre, de akkor is a Krisztus ítélő széke oda kell odaállni mindenkinek. Tehát nézzük meg most végül is akkor ki ez az Antikrisztus. Az Antikrisztus és a szellemiség ugye a Krisztussal szemben álló, megtévesztő, hazug szellemi működés, mely tagadja vagy eltorzítja Jézus Krisztus személyét, nem marad meg az apostoli hit igazságában. Ez az Antikrisztus tevékenysége. Mit csinál? Eltávolít az atyától és a fiútól, írja az írás, embereken, tanításokon, kapcsolatokon keresztül igyekszik befolyást gyakorolni. Így működik az Antikrisztus. Tehát ez egyfajta szellemiség, mik a fő ismertető jelei? Még egyszer, tehát nézzük. Tagadja, hogy Jézus a Krisztus. Tehát ez az első, a Krisztus tagadás, a Krisztus ellenesség, és nem úgy van, ahogy Krisztus mondta. Ez ugyanúgy egy antikrisztusi jelentet. Tagadja az atyát és a fiút. Nem az igazságból származik, hanem hazugsággal dolgozik. Ezeknek a manifestációját látod a világban. Hitet és megtéveszt. Nem marad meg a Krisztus tanítása mellett. Ezek mind antikrisztusi jellemzők. Akár még hívők közül is kiválhatnak. Ugye János mit mond? Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók, most nem pontosan idézem, János első levelében, akik hívők voltak, és János ellen, a gyülekezet ellen munkálkodtak. Tehát onnan is származhat ez a fajta szellemiség. Tehát az antikrisztusi szellemiség, tehát ami áll a jelenségek mögött, ez a legveszélyesebb formája, ennek a legveszélyesebb formája, amikor az ember hamis hangokat követ, hamis befolyást követ. Tehát olyan befolyás, amely nem nyíltan a sátán nevét viseli, hanem tanács, vélemény, szellemi irány, kapcsolati nyomás, vagy hamis tanítás formájában jön, és azt éri el, hogy az ember ne Isten hangjára, hanem idegen hangokra hallgasson. Ez a manipuláció. Ez folyik ma a világban. És keresztényeknek a torkán lenyomnak olyan antikrisztusi ideológiákat, és még támogatja is. Ez a borzasztó. És tehát nekünk azért a világosság fiainak kellene, hogy legyünk. Tehát a döntéseink mögött mindenféleképpen van egyfajta szellemi befolyás. Nem csak arról van szó, hogy jól vagy rosszul döntünk, arról is, hogy kinek a hangját engedjük be az életünkben. Az érzések táplálnak bennünket, a gyűlölet, a szeretetlenség, vagy túl tudunk ezen lépni, és fölül tudjuk ezt írni Isten bölcsességével és Isten igéjével. Persze, ha valaki megbánt, akkor meg fogsz rá haragudni. Lehetséges, de ezen minél előbb túl kell, hogy legyen egy ember. Tehát az utolsó időben sok antikrisztusi befolyás fog megjelenni, és a világ hajlamos erre hallgatni. János 8.23-ban mondja Jézus, és mondanéki, ti innét alulról valók vagytok, én onnan felülről való vagyok, ti e világból vagytok, én nem vagyok e világból való, mondja Jézus. Téged is Isten kivett ebből a világból, bár ebben a világban élünk, de vele együtt ültetett a mennyekben, és Isten bölcsessége kell, hogy egy hívő keresztényt, és nem fogja megszűrni a szúnyogot, a tevét meg elnyelni. Tehát ezért ma különösen fontos, hogy a szellemi látás, a szellem általi felfrissülés, és az, hogy a bennünk lakozó Szent Szellem a Krisztus valóságát meg tudja mutatni nekünk, és ebben a valóságban kell, hogy éljünk. Van még 15 percem, ki fogom használni. Szeretnék megint egy ószövetségi történetet előhozni. Az Egy Királyok 12-be fogunk menni, és oda lapozzuk a Bibliát. Halleluja. Egy Királyok 12-be. És ott látunk egy történetet, amikor Salamon meghalt, akkor a királyság utána ketté szakadt. Ez időben is behatárolható, tehát ez 922-ben történt, amikor Salamonnak a fia Roboán volt az, aki a következő király lett. És volt Salamonnak egy tisztartója, akit pedig úgy hívtak, hogy Jeroboám, ők a szabadosoknak a vezére volt, tehát ő nem volt királyi leszármazott, a királyság nem őt illette, és akkor innen fogunk egy kicsit olvasni, hogy mi történt ott. Elejétől olvassuk el, én azt hiszem, hogy érdemes ezt elolvasni. És elméne Roboám Sikembe, mert Sikemben gyűlt fel az egész Izrael, hogy királlyá tegyék őt. Mikor pedig meghallotta ezt Jeroboám, Nébát fia, aki még Egyiptomban volt, ahova futott, Salamon király elől, és Egyiptomba tartózkodik Jeroboám. És hozzá küldvén elhivaták őt, elmennének Jeroboám és Izrael egész gyülekezete, és szólnának Roboámnak mondván. Tehát a nép odaküldte a királyhoz, és a következőt mondták neki. A te atyád igen megnehezítette a mi igánkat, de te most könnyebbítsd meg atyádnak kemény szolgálatát, és nehéz igát, amelyet ránk vetett, és szolgálunk neked. Mi történt? Múltkor említettem a király törvényt, az 5 Mózes 17-ben találod meg, hogy akkor még nem volt ugyan király, amikor Isten ezt beírta a Bibliába, már Isten akkor tudta, hogy királya lesz majd Izraelnek, hogy a király mi az, amit tegyen, mi az, amit ne tegyen. Ne legyen sok felesége, ne legyen sok lova, ne legyen nagyon-nagyon-nagyon gazdag, nehogy fölfuvalkodjék a szívébe, stb. Hát, ha megnézzük Izrael királyait, hogy ennek kifelelt meg igazán, akkor meg fogsz döbbenni. Saul volt az, aki ennek megfelelt, viszont ő meg nem felelt meg másképpen, tehát ott meg más hibák voltak. Tehát ugye óriási volt az államháztartási kiadás, vagy 1000 felesége volt, pogány nőket vett el, nagyon-nagyon sok felesége volt, és hát ez nagyon-nagyon, valakinek fizetni kellett a költségeket, valakinek fizetni kellett a cekket. És amikor az új király jött, akkor mondták neki a vének, hogy könnyebbítsd meg egy kicsit a helyzetünket. Legyen egy kicsit jobb gazdasági helyzet. És akkor szolgálni fogunk téged. Na most mit csinált az ifjú király? És mondanék, menjetek el, és harmadnap múlva jöjjetek vissza hozzám, és elment a nép. Tehát azt mondta a király, hogy megfontolom ezt a dolgot, adjatok 3 napot, és majd meglátjuk. És tanácsot tart a Roboám király a vénekkel, akik Salamon az ő atya előtt állottak életében mondván, micsoda tanácsot adtok ti, hogy milyen választ adjak a népnek? Tehát ez a fiatal király elment a vénekhez, elment az apja tanácsosaihoz, hogy kikérje a véleményüket. Azok pedig szólának mondván, ha a mai napon szolgálja lész e népnek, és nékik szolgálsz, és választ adsz nekik, és jó szót adsz nekik, mind életedig szolgálnak néked. Tehát mi a királynak a feladata gyakorlatilag? Mi a vezetőnek a feladata tulajdonképpen? Miniszter, tudjátok-e, hogy honnan származik ez a szó? A ministry azt jelenti, hogy szolgáló. A szó szoros értelmében is. Egyszer egy, nem akarom mondani a nevét, de egy magas rangú női miniszter utazott a repülőgépen, és ott valaki, ott az utasok közül stewardessnek nézte. Miniszterelnök asszony volt, és mondta, hogy levenné a bőröndömet. Ez megfogta, fölnyúlt és levette a bőröndjét. Leszállt a gép, és akkor történt a fogadás az illető ország részéről, és utána odament a nő bocsánatot kérni, hogy elnézést, de még azt mondja, Én miniszter vagyok. A miniszter azt jelenti, hogy szolgáló. Ez is belefér. Tehát körülbelül így kellene hozzáállni a dolgokhoz. Tehát miért az, hogy szolgáljon a népnek? A minisztri a szolgáló. Azt jelenti, hogy szolgálni. Jó? De ő megveti a vének tanácsát, amelyeket adott neki. A tanácsot tartja az ifjakkal, akik ővele együtt növekedtek fel, és akik az udvarban hódoltak neki. Tehát volt egy baráti társasága, akik együtt nőttek föl, fölnőttek a jólétbe, és ez nem baj, tehát nem ez a probléma. És akkor mit mondtak neki? És mondta azoknak, micsoda tanácsot adtok ti, hogy választ adjunk-e népnek, amelyek nekem szólván mondják, könnyebb is meg az igát, amelyet ránk vetett a te atyád. És azt mondának neki az ifjak, akik együtt növekedtek föl ő vele. Ime szólj a népnek, mely szólván néked ezt mondja, a te atyád megnehezítette a mi igánkat. Te pedig könnyebb is meg nekünk, eképpen szólj nékik. Nézd meg, a kevésség, a büszkeség. Az én kis ujjam vastagabb az én atyám derekánál. És a 15-ös vers pedig azt mondja, és nem hallgatá meg a király a népet, mert az Úr fordította eként, hogy megerősítse az ő beszédét, melyet szólott az Úr silóbeli Ahai által Jeroboámnak, Nébát fiának. A lényeg az, hogy ketté szakadt Izrael. Elszakadt, itt történt egy nemzeti tragédiának a kezdete, ugye 722-ben pedig az asszírok elvitték az egész északi törzset. Ha ketté szakadt Izrael, mit látunk? Erősítette az Izraelt? Erősítette a gyülekezetet? És ez a sátánnak a stratégiája. Tehát lásd afölött, ami ma zajlik, amit ma a világban látsz, hogy megosztják a népeket, megosztják az embereket, az egyik fele föl akarja akasztani a másikat, a szidja az egyik fél a másik felet, hogy ezek sátáni, ördögi dolgok. És ne legyél erre vevő, lásd a mögötte lévő sátáni erőket, és igenis a boldogok a békességre igyekvők, mondja Jézus, mert bennünk a békesség szelleme kell, hogy legyen, és nem a gyűlöleté. Lehet, hogy nem értek egyet azzal a másikkal, attól még nem kell elpusztítani. Jó? Attól még tiszteletbe tarthatom az ő meggyőződését, folytathatunk egymással párbeszédet. Valószínű van több minden dolog, amiben egyetértünk, vagy ami közös, de nem szabadna, hogy megossza az embereket, és főleg a keresztényeket a politika. Jó? Ha még nem mentél el szavazni, bátorítalak, hogy menj és a szíved szerint és a lelkiismereted szerint szavazzál. A te dolgod, a te felelősséged Isten előtt, nem az enyém. Az én felelősségem az, hogy beszéljek ezekről az értékekről, és lehet rám emiatt megharagudni, vagy bármit gondolni rólam. A Bibliát nem én írtam, és számomra egyszerű a választás a jelenlegi kínálatból. Nem tudom, hogy számodra egyszerű vagy nem, az a te döntésed. Én tudok, mi alapján, milyen értékrend alapján döntök, nem fogok elakadni egy gyufaszálon, hogy milyen tökéletlenséget csinált az X vagy az Y, hanem tényleg azt nézem, hogy magasabbról megnézni az eseményeket, te is fölülről tekints, hogy milyen szellemi erők mozgatnak, milyen irányba visznek, hogy az jó nekünk vagy nem. Mert ahol szeretetlenség, zűrzavar van, ott mindenféle gonoszság is van. És nem akarja Isten, hogy mi ebben éljünk. Isten egy jó sorsot szánt nekünk, és a fiataljainknak is, és hisszük, hogy tényleg imádkozunk a fiatalokért, imádkozzunk azokért, akik most nőnek föl, nem könnyű a helyzetük. Sok olyan rossz befolyás éri őket, amitől hát sajnos ez történt velük. Tehát látjuk azt, hogy amikor a bölcs istenfélő tanács helyett a kemény, kevély testi hangokra hallgat valaki, annak a vége szakadás lesz. Jó, és a rossz tanács az romlást indít el. Jó, a mai harc is ez. Nagyon sokan ígérik a szabadságot, de végül is megkötöznek. Az Új Szövetség szerint ugye a megtévesztő hangok egyik fő jellemzője, ugye 2 Péter mondja a 2.19-ben, a szabadságot ígérvén azoknak, holott ők maguk a romlottság szolgái. Mert akit valaki legyőzött, annak a szolgájává lett. Jó? Tehát Ezért kell helyesen érteni a szabadságot. Az ige azt mondja, ugye minden szabad, nem minden használ, ezt már néztük, és a Galata 5.13-at is, mert ti szabadságra hivattatok el, atyám fiai, csak hogy a szabadság ürügyne legyen a testnek, sőt, szeretettel szolgáljatok egymásnak. Mit kell tennünk? Szeretettel szolgálni egymásnak. És így kellene legyen ez ország szinten is, mert a dagállyal minden hajó fölemelkedik, ezt Abraham Lincoln mondta egyébként, a Bibliában ne keresd, de ő is egy hívő volt, ugye, tehát ő volt Amerika első republikánus elnöke, és ő volt az első, akit egyébként meg is gyilkoltak, tehát erőszak áldozata lett, és ő volt az, hogy a dagállyal minden hajó fölemelkedik. Tehát, hogyha az ország egyik felének jó, akkor jó lesz a másiknak is, nem? És fordítva, ha az ország egyik felének rossz lesz, akkor rossz lesz a másik felének is. Egy hajón ülünk, egy hajón nevezünk, és ezeket az ostoba politikai szlogeneket láss már mögé, hogy mi van mögötte. És legyen annyi bölcsességed, és ha nincs, akkor kérjünk Istentől, azt mondja Jakab. Nekem nincs, én kérek Istentől. És nagyon sokszor nincs, és a legtöbbször nincs, és akkor Istentől kérek. Tehát a harc az új generációért folyik. Jó? Tehát János ugye ír erről, hogy írtam néktek atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van, írtam néktek ifjak, mert erősek vagytok. Azt mondja János az ifjaknak, hogy erősek vagytok, mert az Isten igéje megmaradt bennetek, és meggyőztétek a gonoszt. Jó? Tehát ezért a sátán különösen az ifjúságot akarja elragadni, erkölcstelen, züllött példaképeken, médián, lázadáson, hamis identitáson, világias értékeken keresztül, és ezt nem hagyhatjuk. Jó, tehát nekünk az igét kell elvinni, a világosságot kell elvinni. Ugye az egyháznak nem csak azt kell mondania, hogy ne csináld, hanem egy pozitív jövőképet kell, hogy adjunk a fiataloknak. És az a pozitív jövőkép, ez Krisztusban van. Tehát ugye nem csak a veszélyt kell fölmutatni, hanem magát, Krisztust is. Jó, Jézust is ugyanezzel kísértették meg. Anyagi jólét, hírnév, hatalom, ez a kísértés mind a mai napig van, ugyanúgy ott van a fiatalokon, de Jézus megadta a győzelem kulcsát, mikor azt mondta a sátánnak, hogy meg van írva. És nekünk is ehhez kell ragaszkodni, ami meg van írva. Jó, hát úgy nagyjából elmondtam, amit szerettem volna. Még egyszer bátorítalak benneteket, hogyha még nem tettétek, akkor menjetek el és szavazzatok. Tegyétek meg a szívetek szerint, ami a kötelességünk, amit meg kell tenni. Tehát hívőként is, keresztényként is, magyar állampolgárként is. Nyilván nem kötelező, de én úgy érzem, hogy ez minden hívőnek, minden magyar embernek kötelessége, a saját sorsodról döntesz. És az eredményt majd meglátjuk, lesz, ami lesz, de a mi eredményünk az kell, hogy legyen, hogy jövő héten is összejövünk, megöleljük egymást, és szeretetbe, és nem fogom megkérdezni senkitől, hogy kire szavazott. Úgyhogy szeretni fogunk továbbra is, de ettől még jobb hírem van, Isten is nagyon szeret. Hálát adunk, dicsérjük az Urat.